Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az élethez és a békéhez való emberi jog alapvető feltétele minden más jog gyakorlásának. Hallják meg a hatalmon lévők, a háború e minden szegénység anyja miatt legalapvetőbb jogaiktól megfosztott emberek millióinak békéért való kiáltását, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A világban dúló konfliktusok gyerekáldozataira hívta fel a figyelmet Ferenc pápa. Leszögezte, semmi nem ér annyit, mint egy gyerek élete. A gyerekek megölésével a jövőt öljük meg, jelentette ki a katolikus egyházfő a Vatikánban rendezett a gyermekek jogairól szóló egynapos konferencia megnyitóján. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy gyerekekkel bombák végezhetnek. A pápa a konfliktusok tárgyalásos úton való lezárására szólította fel a szemben álló feleket, elsősorban a 2025-ös szent évre való tekintettel a keresztény vezetőket. Beszédében egyúttal felhívta a figyelmet a harcok miatt otthonaikat elhagyni kényszerülő kiskorúakra is, akiknek a száma az ENSZ becslései szerint mintegy 38 millió. Mint mondta, nem szabad hagyni, hogy ez legyen az új normális. Nem vagyunk hajlandók ezt megszokni, tette hozzá Ferenc pápa. Magyarország lojális, megbízható szövetségesként nagyba hozzájárul a NATO védelmi kapacitásainak fejlesztéséhez, amire nagy szükség is van a jelenlegi új világpolitikai korszakban, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A minisztérium távirat irodának eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott munkareggelit követően, hogy teljesen új világpolitikai időszak kezdődött, teljesen új világpolitikai realitás jött létre, amelyben fontos visszatérni az Észak-Atlanti Szövetség eredeti célkitűzéseihez, ahhoz, hogy a katonai szervezet lehetőleg a világ legerősebb védelmi szövetsége legyen. A katonai szövetség elrettentő és védelmi képességének fontosságára összpontosítottak Orbán Viktor miniszterelnök és Mark Rutte NATO főtitkár hétfői brüsszeli találkozóján. Derül ki Ruttének az X közösségi oldalon közzétett bejegyzéséből. A NATO főtitkár azt írta, jó volt látni Orbán Viktor kormányfőt Brüsszelben, közölte. Megbeszélésünkön a NATO elrettentő és védekező képességére, valamint a védelmi kiadások és a védelmet szolgáló termelés növelésének fontosságára összpontosítottak annak érdekében, hogy szövetségünk erős maradjon. Orbán Viktor az európai védelem helyzetéről szóló egynapos informális Európai Uniós csúcs találkozóra érkezett a belga fővárosba. A védelmi innováció területén is szorosabbra fűzi Magyarország a Törökországgal 2023 óta meglévő kiemelt stratégiai partnerséget, jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a tárca közlése szerint Ankarában a Magyar-Török Védelmi Innovációs Munkacsoport alakuló ülését követően. A Honvédelmi Minisztérium a távirati irodával azt közölte, az esemény mérföldkő a két ország védelmi, ipari és technológiai együttműködésében, amelynek célja a védelmi innovációs fejlesztések előmozdítása. A miniszter a közlemény szerint kiemelte, hogy a védelmi szektorok együttműködésében új lehetőséget kínál az új innovációs technológiák és megoldások egymással történő megosztása. Döntés született egy több éves együttműködési terv kialakításáról is a Török Tudományos és Technológiai Kutatási Tanács és Védelmi Innovációs Kutatóintézet között, amely a két ország közötti oktatásképzés fejlesztési lehetőségek kialakítását célozza. Végül az időjárásról. A középső ország részben is szakadozik, csökken a felhőzet, majd hajnalra egyes részeken, nagyobb eséllyel a keleti tájakon, köd, illetve réteg felhőzet is képződhet. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 3 fok között alakul, de a hóval fedett tájakon több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Megszentelt személyek az evangéliumi tanácsok fényét kínálják fel a világnak. Ferenc pápa homíliája gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének vigíliáján. Jézusban lakozik Isten egész teljessége, az ő szeretete. A Szent Atya úrangyala imája. Ferenc pápa köszönti a gyermekek jogairól szóló Szeressük és védjük őket című nemzetközi csúcs találkozót a Vatikánban.
A megszentelt személyek az evangéliumi tanácsok fényét kínálják fel a világnak, Ferenc pápa homíliája. Szombaton este Urunk bemutatásának ünnepe vigíliáján, a megszentelt élet világnapjával egybeeső első vesperáson Ferenc pápa elnökölt a Szent Péter bazilikában. A szegénység, tisztaság és engedelmesség evangéliumi tanácsaihoz fűzve gondolatait hangsúlyozta, hogy a szerzetesek és szerzetesnők a kovászt képviselik az egyház életében. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének előestéjén a szertartása a gyertyák hagyományos megáldásával kezdődött. A tömjén áldozat felajánlása, a zsoltárének és a Krisztus az Isten szolgája dicséretét zengő ének után került sor a zsidókhoz írt levélből vett szakasz felolvasására, majd ezt követte Ferenc pápa homíliája.
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua...
Itt jövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem. A zsidókhoz írt levél szerzője ezekkel a szavakkal nyilvánítja ki Jézus teljes csatlakozását az Atya tervéhez. Kezdte homíliáját Ferenc pápa, rámutatva, hogy Urunk bemutatásának ünnepén, a megszentelt élet világnapján, a remény jubileumi évében ezeket a szavakat egy olyan liturgikus szövegkörnyezetben olvassuk, amelyet a fény szimbóluma jellemez. A szerzetes nőkhöz és szerzetesekhez fordulva, a Szent Atya idézve Szent II. János Pál pápa Vita Consecrata kezdetű apostoli buzdításából megállapította. Ti, akik az evangéliumi tanácsok útját választottátok, megszenteltétek magatokat, mint mennyasszony a vőlegénye előtt, az ő fényébe burkolózva. Csatlakoztak az Atya fénylő tervéhez, amely a világ kezdetéig nyúlik vissza, és teljes beteljesedését az idők végén fogja elérni. Azonban már most láthatóvá válik azokon a csodákon keresztül, amelyeket Isten a meghívottak törékeny emberségében művel. A pápa ezután homíliájában azt fejtette ki, hogy a szerzetesek és szerzetesnők a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség általuk letett fogadalmán keresztül hogyan lehetnek a fény hordozói korunk emberei számára.
Primo aspetto, la luce della povertà.
Ferenc pápa az első szempontról, amely a szegénység fénye, megállapította, hogy Isten életében gyökerezik az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök és teljes kölcsönös ajándékában. A szegénység ilyen gyakorlásával, a megszentelt személy minden dolog szabad és nagylelkű felhasználásával áldás hordozójává teszi magát. A szeretet rendjében nyilvánítja ki a dolgok jóságát, elutasítja mindazt, ami szépségüket elhomályosíthatja, mint az önzés, a kapzsiság, a függőség, a dolgok erőszakos és halált okozó célú felhasználása. Ehelyett magáévá tesz mindent, ami a dolgok szépségét hangsúlyozhatja, mint a megfontoltság, a nagy lelkűség, a dolgok másokkal való megosztása, a szolidaritás, emelte ki a pápa, majd idézte Szent Pál szavait, aki a korintusiakhoz írt első levelében ezt mondja. Minden a tiéd. Ti pedig Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené. Ez a szegénység. A második elem a tisztaság fénye. Ez is a Szent Háromságból ered, és annak a határtalan szeretetnek a vízfénye, mely a három isteni személyt a Szent Háromságos élet titokzatos mélységében összeköti. Idézett újból Szent II. János Pál pápa apostoli buzdításából a Szent Atya. Ez megerősíti az ember számára az osztatlan és jegyesi szívvel fogadott isteni szeretet abszolút elsőbségét, és minden más szeretet forrásaként és mintaképeként jelöli meg. A pápa megállapította, hogy olyan világban élünk, amelyet gyakran az érzelmi kapcsolatok torz formái jellemeznek. Ilyen az, ami nekem tetszik elv, amely arra indít, hogy az ember a másik személyben inkább saját szükségleteinek kielégítését keresse, mint egy gyümölcsöző találkozás örömét. A kapcsolatokban ez a felszínesség, a bizonytalanság, az egocentrizmus, a hedonizmus, az éretlenség és az erkölcsi felelőtlenség magatartásait hozza létre, amely azt eredményezi, hogy egy életre szóló házastársi kapcsolatot pillanatnyi partnerrel helyettesítenek, a gyermekeket nem ajándékként fogadják el, hanem jogként követelik, vagy zavaró tényezőként kiiktatják. Ilyen körülmények között az emberi kapcsolatok belső tisztaságának növekvő igényével, valamint az egyének és közösségek közötti kapcsolatok humanizmusával szemben a megszentelt tisztaság a 21. század férfiainak és nőinek megmutatja az utat, amely az elszigeteltség meggyógyításához vezet.
Guarigione dal male del isolamento.
Szögezte le homíliájában Ferenc pápa. Ez egy olyan szeretet, amely szabad és felszabadító, mindenkit befogad és tiszteletben tart. Senkit sem kényszerít és senkit sem utasít el. Micsoda orvosság a léleknek, ha olyan szerzetesekkel és szerzetesnőkkel találkozik, akik képesek egy ilyen érett és örömteli kapcsolatteremtésre, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ők az isteni szeretet tükörképei. Ennek érdekében azonban fontos, hogy közösségeinkben már a kezdeti képzéstől kezdve, sőt a folyamatos képzés során is gondoskodjunk az emberek lelki és érzelmi fejlődéséről, hogy az Istennek szentelt tisztaság valóban megmutassa az önátadó szeretet szépségét, és ne érvényesüljenek olyan káros jelenségek, mint a szív elkedvetlenedése, vagy a kettős élet kialakulása a törékenyebb személyek esetén. A kettős élet kísértése elleni küzdelem mindennapos, szögezte le a Szent Atya. Ferenc pápa ezután a harmadik szemponthoz fűzte elmélkedését, ami az engedelmesség fénye.
La luce dell'obbedienza.
A szertartáson elhangzott szöveg erről is szólt. Jézus és az Atya kapcsolatában bemutatja nekünk a gyermeki és nem rabszolgai szolgálat fölszabadító szépségét, amely felelősségteljes és kölcsönös bizalomra épül. Éppen az ige fénye válik ajándéká és a szeretet válaszává jellé társadalmunk számára, amelyben hajlamosak vagyunk arra, hogy sokat beszéljünk, de sokkal kevésbé vagyunk hajlamosak arra, hogy meghallgassuk a másikat. A családban, a munkahelyen és különösen a közösségi hálózatokon szavak és képek áradatait cserélhetjük ki egymással, anélkül, hogy valaha is igazán találkoznánk, mert nem akarunk kockáztatni. A mindennapi párbeszédben olyan sokszor előfordul, hogy mielőtt valaki befejezné beszédét, már is jön a válasz, mert nem figyelünk a másikra. Azonban hallgassuk meg a másikat, mielőtt válaszolnánk, szavát üzenetként, kincsként, sőt segítségként fogadjuk el. A megszentelt engedelmesség a magányos individualizmus ellenszere, és egy olyan kapcsolati modellre késztet alternatívaként, amelyet a másik tényleges meghallgatása jellemez, amelyet konkrét cselekvés követ, még annak az árán is, hogy lemondjunk saját terveinkről. Valójában csak így élhetjük át teljes mértékben az ajándékozás örömét, legyőzve a magányosságot és felfedezve létezésünk értelmét Isten nagy tervében. Befejezésül a pápa felidézett egy másik pontot.
Il ritorno alle origini.
A visszatérést az eredethez, amelyről manapság oly sok szó esik a megszentelt életben. Ez azonban nem azt jelenti, hogy úgy térünk vissza az eredethez, mintha visszamennénk egy múzeumba. Életünk eredetéhez kell visszatérnünk. Isten igéje, amelyet hallottunk, arra emlékeztet bennünket, hogy Istennek való szentelődés első és legfontosabb visszatérése az eredethez mindannyiunk számára a Krisztushoz és az Atyának mondott igenjéhez való visszatérés. A megújulás nem a találkozók és a kerekasztalok alkalmával jön létre, amelyek hasznosak és meg kell őket rendezni, hanem a tabernákulum előtt az imádásban történik. A pápa utalt rá, hogy kissé elveszítettük az adoráció, az imádás érzékét. Túlságosan gyakorlatiasak vagyunk, de az első az imádás, a csendben való imádat képessége, és így újra felfedezzük az alapítóinkat, mint a hit asszonyait és férfiait, és imában és felajánlásban velük együtt ismételjük, itt jövök Istenem, hogy akaratodat megtegyem. Fejezte be homíliáját Ferenc pápa, hálás köszönetet mondva a szerzetesek és szerzetesnők tanúságtételéért, amely kovász az egyház életében.
Jézusban lakozik Isten egész teljessége, az ő szeretete. Ferenc pápa úrangyala imája.
Buona domenica!
Ez a gyermek fogja megváltani a világot a gonoszság, a fájdalom és a halál sötétségétől, fejtette ki Ferenc pápa urunk bemutatásának ünnepén, vasárnap délben, az úrangyala erimádkozása előtt mondott beszédében. Emlékedésében a Szent Atya Simeonnak Jézusra vonatkozó három megállapításához fűzte gondolatait. Jézus az üdvösség, a világosság és az ellentmondás jele. A pápa kifejtette, hogy életük megítélésének kritériuma a szeretet, majd hangsúlyozta, hogy aki szeret, az él, aki gyűlöl, az meghal. A vasárnapi evangéliumi szakasz arról szól, hogy Mária és József a jeruzsálemi templomba viszik a gyermek Jézust, kezdte beszédét Ferenc pápa. A törvény rendelkezése szerint bemutatják őt Isten lakóhelyén, arra emlékeztetve, hogy az élet az Úrtól származik. És miközben a Szent Család végrehajtja azt, amit Izrael népe mindig is megtett nemzedékről nemzedékre, valami olyan megy végbe, ami korábban soha nem történt meg. Két idős ember, Simeon és Anna proféciát mondanak Jézusról, mind a ketten dicsérik Istent, és beszélnek a gyermeknek azokról, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Meghatott hangjuk visszhangzik a templom régi kövei között, hirdetve Izrael vállalkozásainak beteljesedését. Isten valóban jelen van népe közepete, nem azért, mert négy fal között lakik, hanem mert emberként él az emberek között. Ez Jézus újdonsága. Simeon és Anna idős korában történik az az újdonság, amely megváltoztatja a világ történelmét. Mária és József a maguk részéről csodálkozva hallgatták, amit Jézusról mondtak. Amikor Simeon karjába veszi a gyermeket, valójában három csodálatosan szép módon szólítja őt. Jegyezte meg a pápa, majd ez a három megállapításhoz fűzte gondolatait. Jézus az üdvösség, Jézus a világosság és Jézus az ellentmondás jele. Először is, ez a gyermek az üdvösség. Simeon így imádkozik Istenhez. Már látták szemeim az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél. Mindig ámulat bejt bennünket, hogy az egyetemes üdvösség egyetlen személyben összpontosul, állapította meg Ferenc pápa, mivel Jézusban lakozik Isten egész teljessége, az ő szeretete, utalta Szent Atya Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt levelére. A második szempont szerint Jézus a világosság, hogy megvilágosítsa a nemzeteket. Mint a nap, amely a világ fölött felkel, ez a gyermek fogja megváltani a világot a gonoszság, a fájdalom és a halál sötétségétől. Milyen nagy szükségünk van ma is világosságra, erre a világosságra, szögezte le a pápa. Végül a harmadik megállapítás szerint a gyermek, akit Simeon átölelt, az ellentmondás jele. Hogy így megnyilvánuljon sok szívérzése. Jézus feltárja az egész történelem és a történelem drámája megítélésének kritériumát, amely egyben mindannyiunk élete megítélésének is kritériuma. És melyik ez a kritérium? Tette fel a kérdést a Szent Atya, majd így válaszolt. Ez a kritérium a szeretet. Aki szeret, az él. Aki gyűlöl, az meghal. Ferenc pápa ezután arra buzdított, hogy a Jézussal való találkozás által megvilágosodva tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Mit várok én az életemben? Mi az én nagy reménységem? Vágyik-e szívem arra, hogy lássa az Úr arcát? Várom-e üdvösség tervének megnyilvánulását az emberiség számára? Beszéde végén a Szent Atya a következő felhívásra fordult a hívekhez. Imádkozzunk együtt Máriához, a legtisztább anyához, hogy kísérjen el bennünket a történelem fényes és árnyékos oldalán, mindig kísérjen el bennünket, hogy találkozzunk az Úrral. Ferenc pápa köszönti a gyermekek jogairól szóló Szeressük és védjük őket című nemzetközi csúcstalálkozót a Vatikánban. A Szent Atya úrangyala utáni köszöntései és felhívásai. A Szent Atya a jubileumi évben megújította felhívását, különös tekintettel a keresztény vezetőkre, hogy tárgyalások révén minél előbb vessenek véget a háborús konfliktusoknak. A pápa megemlékezett az olaszországi életnapjáról, valamint bejelentette, hogy hétfőn a Vatikánban a gyermekek jogairól szóló nemzetközi csúcstalálkozót tartanak, amelyen személyesen vesz részt. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon tartják Olaszországban az életnapját,
La giornata della vita,
amelynek idei témája az élet továbbadása, remény a világ számára. A Szent Atya csatlakozott az olasz püspökökhöz, hogy háláját fejezze ki annak a sok családnak, aki készségesen fogadják az élet ajándékát, és bátorítsa a fiatal párokat, hogy ne féljenek gyermekeket világra hozni. A pápa üdvözölte az idén 50. évfordulóját ünneplő olasz életvédő mozgalmat, és minden jót kívánt tagjainak. Ferenc pápa bejelentette, hogy hétfőn kerül megrendezése a Vatikánban a gyermekek jogairól szóló Szeressük és védjük őket című nemzetközi csúcstalálkozó, amelyet örömmel támogatott, és amelyen személyesen is részt vesz. Ez a csúcstalálkozó egy egyedülálló lehetőség arra, hogy felhívjuk a világ figyelmét a kicsinek életét érintő legsürgetőbb kérdésekre, mondta a Szent Atya, arra kérve a híveket, hogy vele együtt imádkozzanak az esemény sikeréért. Az ember élet elsődleges értékére utalva Ferenc pápa ismételten nemet mondott a háborúra, amely pusztít, mindent elpusztít, elpusztítja az életet és az élet megvetéséhez vetett. Ismételten hangsúlyozta, hogy a háború mindig verességet jelent. A Szent Atya ebben a jubileumi évben megújította felhívását, különösen a keresztény vezetőkhöz fordulva. Maximális erőfeszítésekkel folytassanak tárgyalásokat, hogy véget vessenek minden folyamatban lévő konfliktusnak. A pápa ez alkalommal is kérte, hogy imádkozzanak a béke megvalósulásáért a meggyötött Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Libanonban, Myanmarban, Szudánban, Észak-Kivúban. Végül a Szentatya köszöntötte az Olaszországból és a világ számos részéből érkezett híveket, kiemelve a spanyol, francia, lengyel, horvát, bolgár és indiai zarándok csoportokat. Mindenkinek szép vasárnapot kívánva kérte, hogy ne feledkezzünk el imádkozni érte. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsórita hitoktató Szent Balázs püspök életéről és vértanúságáról beszélget. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, Fiú, a Szentlélek nevében ám.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves rádióhallgatók és kedves gyerekek! A mai műsorunk középpontjában egy híres szent áll, akinek neve ismerős lehet számotokra. Ő Szent Balázs püspök és vértanú. Ismerjük meg életét, a hozzákötődő hagyományokat, és azt is, hogy miért kérjük az ő közbenjárását a Balázs áldásban. Kérlek szépen, Tomi, ismertesd az ő életét és származását.
Származás és ifjúkora. Balázs püspök Szebaszta városában, mai Törökország területén született, valószínűleg a 3. század végén. Kezdetekben orvosként gyógyította a betegeket, azonban híres volt arról is, hogy nem csak a testet, hanem a lelket is ápolta nagy emberséggel és hittel fordult a rászorulók felé. Életszentsége és embersége miatt a szebasztei keresztények püspökké választották. Mint püspök nem csak a helyi híveket vezette, hanem mindenkire vigyázott, aki hozzáfordult segítségét. Keresztény üldözések idején Balázs elmenekült a városból, és egy barlangban húzódott meg a hegyekben. A legenda szerint Vadállatok is köré gyűltek, és békésen hallgatták őt, mivel még az állatokat is megállotta.
Jó, köszönöm szépen. Tehát püspök volt, először is gyógyította a betegeket, orvosként tisztelték őt, de aztán püspökké választották. Aztán jött a keresztény üldözés, elmenekült a városból, és egy barlangban telepedett le. Ott imádkozott, egy remete életet élt. Emlékeztek, másokról is beszéltünk már, hogy remete életet élt, más atyákról, és oda is mentek ugyanúgy hozzá az emberek, és kérték az ő segítségét. És nem csak az embereknek, hanem az állatoknak is meggyógyította a vajait, még a vadállatok is köré gyűltek, és azokkal is úgy, mint egy másik szentünk tudott kommunikálni. Ki volt az a szent, aki az állatoknak a védőszentje, és tanultunk róla. Simon.
Szent Ferenc.
Nagyon jó, így van, ügyes vagy. És ő is pontosan olyan volt, hasonló volt Szent Ferenchez, hogy az állatokkal is tudott beszélni, és megáldotta őket. Kérlek szépen, Ákoskám, folytasd a történetet.
Az egyik legismertebb történet szerint egy asszony vitte hozzá fuldokló gyermekét, akinek halszálka akadt a torkán. Balázs megáldotta és imádkozott érte, így a gyermek meggyógyult. A börtönben is sokan fordultak hozzá, és imájának köszönhetően többen meggyógyultak. Az ő tiszteletére tartjuk a gyertyák használatával járó Balázs áldást. Vértanúsága. Diokléciánus féle üldözések során Balázst elfogták, mert nem volt hajlandó megtagadni hitét. A börtönben is hitet tett Krisztus mellett, ezért halálra ítélték. Szenvedése és vértanúsága után szentként tisztelték.
Tehát hallottátok, a történetben volt nagyon sok csoda történet, ami ő hozzá fűződik, de egyet ki is emeltük, és a legendáriumban is megmaradt, hogy egy asszony vitte hozzá a kisfiát, ő neki megakadt a halszálka a torkán, és Szent Balázs rátette fejét a kezére, és imádkozott, és csodálatosan megmenekült a fulladástól, mert kiköpte a halszálkát. Tudjuk-e, hogy mik azok a szentelmények? Elmondom nektek, az egyház által alapított szent jelek, a szentelmények, a szentségekkel lelki hatásokat érnek el az egyház könyörgése folytán. Ezek mindig tartalmaznak imádságot, keresztjeléből vagy más jelekből állnak. Például kézrátétel, keresztjele, meghintést keresztvízzel, megáldás, balázsáldás, vagy ételszentelés, vagy például a házszentelés, vagy kenyérszentelés. Ezek mind-mind a szentelményekhez tartoznak az egyházban. Balázs áldás, mint szentelmény. A Balázs áldás is egy ilyen. Szeretném, ha elmondanád, Kamilla, hogy mi történik Szent Balázs ünnepén az egyházban.
A Balázs áldás eredete. Az áldást február 30-án Szent Balázs ünnepén szokták kiszolgáltatni. A pap két kereszt alakban összekötött gyertyát tart a hívek torka elé, miközben ezt mondja. Szent Balázs püspök és vértanú közbejárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jó, köszönöm szépen. Voltatok-e már olyan szentmisén, ti Szent Balázs ünnepén, vagy Szent Balázs ünnepéhez nagyon közel álló vasárnapon, amikor az Atya a szentmise végén kiszolgáltatta ezt a Balázs áldást? Nem voltatok? Na, akkor most itt a lehetőség, hogy elmenjetek, és vegyetek részt rajta. És pont most, ilyenkor, mikor van az influenza szezon, és a torkunk mindig fáj, vagy éppen meg vagyunk fázva, köhögünk, akkor nagyon jó lenne, ha Szent Balázs megszabadítana minket ezektől a bajoktól. Szent tárgyak, a megszentelt víz, például vagy a barka, vagy a gyertya, a Szent János napi bor, ezek mind-mind a szentelményekhez tartoznak. Voltatok-e már olyan helyen, mondjuk egy búcsúba, búcsújáró helyem, ahol vettetek valamit, vagy édesanyja vett nektek valamit, kegytárgyat, vagy egy rózsafűzért, vagy egy imakönyvet, és ott a papbácsi megáldotta a szentmisében. Nem voltatok? Na, én már nagyon sok helyen voltam, azért mesélem ezt nektek, akár más országban, Rómában, vagy Lourdesba, Franciaországba. Na, Kamilla, neked mi jutott eszedbe?
Ha jól tudom, az én anyukám volt Rómában.
Így van, emlékszem, egyszer mesélted, és hozott neked valami kegytárgyat.
Szentképet.
Szentképet, így van. Ezek is nagyon fontos dolgok, mert ezek a tárgyak meg vannak áldva, ha ezek mellett imádkozunk, akkor a Jóisten meghallgatja a kérésünket. Nem ezt imádjuk, mert az Istent imádjuk, de ezek ilyen tárgyak, amik hozzávezetnek. Az áldás megóv minket mindenféle bajtól. Például ezekkel a rózsafűzérekkel imádkozunk, vagy ezekből az imakönyvekből imádkozunk. A népi hit világában is szerepet játszó legfontosabb egyházi szentelmények, tehát mik voltak? A keresztvíz. Mikor van legelőször, mikor a keresztvízzel találkozunk? Kamilla.
Amikor megkeresztelkedünk.
Így van, nagyon ügyes vagy. Vagy például a gyertya. Mikor szoktunk gyertyát szentelni? Melyik ünnepen? Emlékeztek erre? Ákos?
Gyertya szentelő boldog asszonykor.
Így van, pontosan. És a múltkor egy régebbi adásban beszéltünk róla, hogy gyertya szentelő boldog asszony ünnepén fehér gyertyát szentelünk az egyházban. Na, akkor még menjünk tovább. Barka szentelés. Erről mi jut róla eszetekbe, Simon?
Jézus bevonult húsvét előtt Jeruzsálembe, és pálmaágakkal köszöntötték, de itt Magyarországon barkaágakkal ünnepeljük.
Így van, visszaemlékeztél ügyesen. Akkor van a tűzszentelés, akkor van a búzaszentelés tavasszal, meg a borszentelés. És emlékeztek-e, voltatok-e már olyan ünnepen, amikor éppen mondjuk bort szenteltek, vagy kenyeret szenteltek? Mikor szoktuk a kenyeret megszentelni? Milyen napkor szerintetek? Ákos?
Szent István napján.
Így van. Mégpedig az milyen nap? Nyáron van, nem járunk akkor iskolába. Kamilla?
Augusztus 20.
Így van. Ügyesek vagytok. Voltatok-e már olyan ünnepen, amikor a házat szentelték, vagy az iskolánkat? Részt vettetek már ilyenen? Kamilla?
Igen.
Így van. Most pedig pontosan az új év első napjaiban, amikor visszajöttünk az iskolába, Mikéle atya eljött hozzánk, az iskolába minden termet megszentelt. Ezt a szentelést is szentelményeknek hívjuk, és ez a házszentelés. Balázs áldás szimbolikájáról szeretnék beszélni. A gyertyák szimbolikus jelentése. Kamilla szépen elmondta, hogy a két kereszt alakban tartott gyertya Krisztus világosságára utal, aki a sötétséget legyőzi. Fehér gyertyát piros színű szalaggal szokták átkötni, ez pedig a vértanúságnak a jele. És a liturgiában a papbácsi is piros színű ruhában van, jelzi, hogy Szent Balázs püspök vértanú halált halt. A torok védelme a testi egészség mellett arra is utal, hogy figyeljünk szavainkra, jót mondjunk egymásról, és szeretettel beszéljünk másokkal. A gyertyagyújtás a keresztény hagyományok egyik legősibb szimbolikus cselekedete, amelynek különösen nagy jelentősége van gyertyaszentelő boldogasszony ünnepekor, ezt február 2-án ünnepeljük, és a Balázs áldás szertartásában. A gyertyák használata több üzenetet is közvetít.
A gyertya, mint Krisztus jelképe. A gyertya fénye világosságot jelképezi, amely Krisztus jelentésére utal. Ő a világ világossága, aki elhozta az üdvösséget, és aki vezet minket a sötétségből a fényre, az igazságra és az életre. Amikor gyertyát gyújtunk, emlékezünk arra, hogy életünk minden helyzetében Krisztus vezet minket, és a hit fényét soha nem szabad hagynunk kialudni.
A szentelés után használt gyertyákat keresztalakban tartják a torok elé. Ez a kereszt szimbolikusan kifejezi Krisztus kereszthalálát és győzelmét a bűn és a halál fölött. A torok megáldásával nem csak testi egészséget kérünk, hanem azt is, hogy szavainkkal mindig jót mondjunk, és építsük egymást, ne ártsunk sem rossz beszéddel, sem gonosz szándékkal. A gyertya fénye otthonainkban. A hagyomány szerint az egyházban a papbácsi által megszentelt gyertyát különleges alkalomkor gyújtják meg otthon. Ez a cselekedet szimbolikus kapcsolatot teremt Isten jelenléte és a családi élet között.
Jó, mikor szoktunk fehér gyertyát gyújtani? Otthon?
Különleges alkalomkor.
Igen, köszönöm szépen. Mondd el, hogy mikor például?
Imádkozás haldoklókért. A gyertya lángját gyakran halálos ágyánál lévők mellett gyújtják meg, jelezve, hogy Krisztus világossága kíséri őket az örök életbe vezető úton. A fény az Istennel való végső találkozás reménye és ígérete.
Köszönöm szépen, és még mikor szoktuk meggyújtani?
Imádság viharok idején. Egyes hagyományok szerint a gyertyát nagy viharok, természeti csapások idején is meggyújtják, hogy Isten oltalmát kérjék a családra és a házra.
Tehát a gyertyáknak jelentősége van, jó, ha ti is tartotok otthon, szentel gyertyát, és biztos van is nagymamátoknak vagy anyukáéknak, és akkor előveszitek, ha valaki beteg például. Nem is biztos, hogy halálos beteg, csak mondjuk beteg, és ezt meggyújtjátok, és együtt imádkozik a család. A gyertya és az áldozat jelentőségéről beszéljünk még. Kamilla.
A gyertya égése az önzetlenséget és a szeretetet is jelképezi. Ahogy a gyertya elhasználja önmagát, hogy fényt és meleget adjon, úgy mi is arra kapunk meghívást, hogy mások javára éljünk életünket. Ez a gondolat különösen Balázs püspökhöz illik, aki életét adta a hitéért, és aki a keresztény közösséget mindig önfeláldozóan szolgálta.
Köszönöm szépen. Így van, mert Balázs püspök imádkozott a keresztényekért, meg szolgálta is őket, mert megvédte őket, meggyógyította őket. Tehát nagyon fontos, hogy mi is imádkozzunk, nagyon sokszor életünkben elővesszük a jó kis megszokott imáinkat, de van, amikor időnk van, akkor gyertyát is gyújtsunk otthon, és gyertyafény mellett együtt imádkozzon a család. És ahogy a gyertya lángja, emlékeztek, szépen a fagyút elégeti, tehát a gyertya, hogy elég, önzetlenséget és szeretetet jelképez, hogy mások javára éljünk. A gyertyagyújtás tehát több, mint egy egyszerű szertartás, Isten jelenlétét, szeretetét és az önzetlen szolgálatot szimbolizálja. Balázsnapi hagyományok és szertartások, népszokások. Ezekről szeretnék még beszélni. Simon, légy szíves, mondd el, hogy régebben a falvakban és az iskolákban hogy történt ez a balázsjárás?
Iskolai balázsjárás. Régebben a falvakban és iskolákban a gyerekek balázsjárást tartottak, ahol ünnepi műsor keretében a szentet idézték meg. Ilyenkor versek és énekek hangzottak el, és a gyerekek adományokat kaptak.
Így van, tehát egy ember, egy kisfiú beöltözött Szent Balázs püspöknek, püspöki ruhába, a többi gyerekek meg ilyen katonáknak öltöztek, és akkor járták körbe az iskolát, és adományokat kaptak. Aztán nem csak az iskolát, hanem a házakat is. És ott is kaptak valamit, ennivalót, vagy innivalót, vagy éppen tojást, vagy éppen kenyeret, vagy szalonnát, kolbászt, és akkor azt hazavitték. Torokbetegség elleni védelem. A Balázs áldást ma is kérik a hívek, főként a téli időszakban, például most is. A középkori Európában más betegségben is hozzáfordultak imádságaikban. És a Balázs áldás a Szentmisében a 16. század óta fordul elő. Gasztronómiai szokások voltak pedig azok, hogy egyes helyeken Balázs pogácsákat sütöttek, amelyet a szent ünnepére készítették. Ezt megáldották, majd a betegek vagy a rászorulók között osztották szét. És van egy híres költőnk, Babits Mihály, ő is megírt egy szép verset erről, Balázsolás címmel. Babits Mihály a betegségének súlyos időszakában írta, amely közvetlenül kapcsolódik a Szent Balázshoz fűződő hagyományokhoz. Babits Mihálynak gégegyulladása volt, amely szinte elvette a hangját. S mély lelki élményt és küzdelmet jelentett számára ez. Ezt az állapotot a versben a Balázs áldásba vetett reménység és a hit szemszögéből dolgozta fel. A versben Babits mintegy megszólítja Szent Balázst, aki a torok betegségek védőszentje, és áldását kéri. Babits nem csak a fizikai gyógyulásra, hanem a költői hangja, szava visszanyerésére is vágyik, hiszen az írás és a beszéd az ő lényének alapvető része volt. Tehát, hogy bereket, nem volt hangja, az őt idegesítette, és csak fájt neki, hogy nem tud beszélni, mert ő író volt és költő, és nagyon kérte ezt a Szent Balázst, és meg is írta egy szép versben ezt. Tökéletesen illeszkedik Babits lelki világához, amely tele volt hitbéli küzdelmekkel, de ugyanakkor mély bizalommal is. Olvasok belőle egy részletet. Babits Mihály Balázsolás. Szépen gönyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs. Gyermekkoromban két fehér gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon, s úgy néztem a gyertyák között, mint két ág közt kinéző ilyet őzike. Tél közepén, Balázs napom, szemem pislogva csüggött az öreg papon, aki hozzád imádkozott, fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az oltár előtt, kegyes szokás szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én, sem ő, ő se jól értett, de azért te meghallgattad, és megóvtad gyermeki életem a folytogató torokgyíktól, s a veszedelmes mandulák lobjaitól, hogy fölnövén fél száz évet megérjek, háladatlanul, nem is gondolva te reád. Ó, ne bánd, csúf gondatlanságom, végy ma is segíts, Szebasztié püspöke. Tehát idéztem a versből, Babits Mihály is szenvedett torok fájdalomban, és megírta ezt a szép versét. Szent Balázs jelentősége a mai korban a torok védelme és egészségünk megóvása a modern orvostudomány korában is fontos. Figyeljünk oda egészségünkre, különösen a hideg időszakban. Szent Balázs ünnepe emlékeztet bennünket arra, hogy az ima és a hit erőt ad a mindennapok nehézségeiben. Most szeretnék kérdezni tőletek ilyen interaktív játékot. Én mondok megint kifejezéseket, jellemzőket, és ki kell találni, hogy kiről van szó. Melyik városban, hol született Szent Balázs püspök? Kamilla?
Szebaszti városában.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Milyen csodát tett Szent Balázs püspök? Le is rajzoltuk a füzetbe. Ákos?
Megmentette egy asszony gyerekét a megfulladástól, a halszákától.
Így van, ügyes vagy. Mivel ábrázolják őt leggyakrabban a képeken? Kamilla?
Két kereszt alakban tartott gyertya, vagy egy pásztorbot.
Van a kezében, így van. Nagyon jó, tehát a szent képeken, mert fénykép még akkor nem volt, szent képeken látjátok, akkor felismeritek, hogy püspök süveg a fején, és kereszt alakban van egy gyertya a kezében. És akkor fogod tudni, hogy ez Szent Balázs. Tanulmányaink során még tanultunk egy-egy püspökről, őróluk is fogok kérdezni. Mira püspöke voltam, és segítettem a gyerekeknek, meg egy szegény család három gyermekét, három lányát is megmentettem. Ki vagyok én? Simon?
Szent Miklós.
Így van, Szent Miklós püspök. Nagyon jó. Na most megint kérdezni fogok. Ez a püspök Szent István királyunk hívta be Magyarországra, Itáliában született, és Szent Imrének volt a nevelője. Simon?
Szent Gellért.
Nagyon ügyes, Szent Gellért püspök. Ügyesek vagytok. Tehát a mai adásban Szent Balázsról, az ő példamutató életéről és a hozzá kapcsolódó hagyományokról beszélgettünk. Megismerhettük a Balázs áldás szentelményének lehetőségét, a gyertyák szimbolikus üzenetét, és azt, hogy hogyan vihetjük át mindezeket a mindennapi életünkben. Reméljük, hogy ezek az ősi szokások és tanítások továbbra is erőt adnak nektek a mindennapok kihívásaihoz. Most imádkozzunk. Drága Istenünk, hálát adunk a mai nap minden kegyelméért és a sok jóért, amit tőled kaptunk. Köszönjük, hogy Szent Balázs példáján keresztül megmutattad nekünk, hogy az alázatos élet gyümölcsöző és értékes. Kérünk, adj nekünk erőt és türelmet a következő napokhoz, hogy jól végezzük feladatainkat. Kísérd lépteinket, és világosítsd meg utunkat szeretetet fényével. Ámen. Legyen szép hetetek, és vigyázzatok magatokra. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan évfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Évfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a beszélő könyvek szól. Ebben Kipling, Kim az ördöngős című művének 26. részét Kulka János tolmácsolásában hallják. Majd lelkiségi irodalmi műsorunk a Legyetek Szentek szól. Ebben Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 20. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket hallanak, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban a rák elleni küzdelem világnapja okán beszélget dr. Teme Dániellel, az EGRI Markóth Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosával, az adás szerkesztője Berec Renáta. Hajnali 3 óra után a híreket követően a közélet délelőtti adását ismételjük meg adásunk tartalmából. Többek között az Eger Termál Kft.-t is átvilágítják Egerben, ahol új ügyvezető lesz Vámul Zoltán Csaba személyében. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe is a megszentelt élet világnapja alkalmából pedig Pavel Cebula Minorita atyával beszélgetünk. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Mércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek, a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Osszam szét bár egész vagyonomat, sőt vessem oda testemet is, úgy, hogy elégek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Olvasom az első korintusiaknak írt levélben. Szeretetében senki sem volt olyan egyszerű és olyan igaz, mint Krisztus. Ti is legyetek egyszerűek szeretetetek kinyilvánításában. Természetesen maradjatok éberek, de ne féljetek egyszerűen, melegen kimutatni azt, amit lelketek mélyén éreztek. Mindig mélységes megbecsüléssel bánjatok azzal, akit szerettek, a tiszta szeretet mindig tisztelettudó. Isten boldognak akar látni mindnyájunkat. Attól a pillanattól fogva boldogok is vagyunk, midőn megnyitjuk és odajándékozzuk annak szívünket, aki előbb szeretett minket, amikor belekapcsolódunk Krisztus önmagát feláldozó szeretetébe. A fele baráttal szemben, mentesen az ellenszegüléstől, mentesen a kényszerítéstől, mentesen a szenvedés és halál félelmétől, ez annak a tanításnak a lényege, melyet az átjukasztott isteni szív juttat nekünk. Lehet, hogy nekünk is sebeket kell hordoznunk, ám ezek finomítják és elmélyítik szeretetünket, általa hasonlóvá válik szívünk ahhoz a szívhez, melyből minden üdvösség fakad. Az ő szeretetébe beleolvadva, benne elrejtőzve, áldozatában részesülve, kiáradásában és szenvedésében elvegyülve, de boldogságában is részt kapva, menedék lehetünk mások számára, sőt jel, amelyben kiki hazatalálhat az Úr szívéhez. Ó Jézus, hogy mondjam el az összes kicsi lelkeknek, hogy milyen kimondhatatlan a te leereszkedésed? Érzem, hogyha, ami lehetetlen, még az enyémnél is gyengébb, még az enyémnél is kisebb lélekre akadnál, kedved lelnéd benne, hogy még nagyobb kegyekkel halmozd el, ha teljes bizalommal hagyatkoznék a te végtelen irgalmadra. Könyörgök, hogy sok-sok kicsi lélekre bocsásd le isteni tekintetedet. Könyörgök, hogy egy egész seregre való kicsi áldozatot válasz ki közülük, olyanokat, akik méltók a te szeretetedre.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra. juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,